Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, aztán szó lesz a megújuló energiaforrásokról, majd koncertre és kiállításra invitálunk. Végül az egészségügy területéről a fehérjék, a klimax és a vesebetegségek lesznek középpontban. Mindez tehát a következő 4 órában. Azonnal kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Felemás első negyedévet tudhat maga mögött az Autovallis. A nagykereskedelmi üzletág eladásai a bázis hatás és egyszeri technikai hatások miatt éves alapon 23,5%-kal csökkentek. A kiskereskedelem új gépjármű értékesítése pedig 16%-kal nőtt, ami hozzájárult a magyar piac ugyanebben az időszakban tapasztalt 7%-os növekedéséhez. A vállalat befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója azt mondta, a vöröstengeri konfliktus jelentős késéseket okozott az Autovallis teljesítéseiben is, és ez a hatás begyűrűzött a nagykereskedelmi számokba is. Székely Gáborral Molnár Gábor beszélgetett.
Kicsit kettős érzések kavarogtak bennem, ha használhatom ezt a kifejezést, amikor is az első negyedévükről olvastam. A számok azt jelzik, hogy a kiskereskedelem tekintetében jobban, míg a nagykereskedelem szektorában kevésbé jól teljesített a vállalat csoportjuk. Mi a helyzet első körben a nagykereskedelem tekintetében? Mi áll itt a gyengébb teljesítmény hátterében?
Ismét jó negyedévet zártunk. A gépjármű kereskedelemben folytattuk a több mint 5 éve tartó folyamatos dinamikus növekedésünket. Ebben a negyedévben is több mint 11 000 autót adtunk el. A nagykereskedelmi üzletágunk teljesítménye első blikre kicsit gyengének tűnhet, de ez csak a egyszeri átmeneti hatások és egy szerencsétlen bázis hatás következésében tűnhet így. Mi volt ez a két hatás? Ugye az első, ez a bázis hatás, 2023 első negyedében volt egy hatalmas kiugró, mint 11 000 darabszámos teljesítésünk. Ez annak idén annak volt köszönhető, hogy 2022 utolsó negyedévéből egy csomó rendelés állomány átcsúszott 2023 első negyedévére. Ez nagyon megnyomta annak idején a negyedévünket, és ugye emiatt egy ilyen nagyon kedvezőtlen bázis hatás alakult ki. Annak ellenére, hogy a nagykereskedelmi üzletágunk egyébként a saját tervei felett teljesített, most úgy tűnhet, hogy gyengébb volt az első negyedéves teljesítményük, és mindamellett volt egy másik hatás is, és ennek a két hatásnak kedvezőtlen összehatása alakította ki ezt a elsőbbikre gyengének tűnő számot. A másik hatás pedig az volt, hogy a vöröstengeri helyzet, a szuezi csatorna keresztül történő tengeri szállítás nehézségei egy 20-22 napos szállítási idő növekedést okozta, gyakorlatilag nem értek ide. Ha belegondolunk abba, hogy egy nagy autószállító hajó több 1000 gépjárművet szállít, és mondjuk egy 1000 autós kontingens nem ér ide hozzánk, akkor egyértelmű, hogy a két negyed év között bőven átcsúszhatnak ki nagyobb tételek. Egyébként pont a Ssangyong márkából csak nem 2000 autó hiányzott, egyébként nem értek ide ebben a negyed évben.
Ugye említette itt, csak hogy kontextusba helyezzük, hogy 2023 első negyedévére sok eladás, illetve értékesítés átcsúszott. Ha jól emlékszem, ez volt az az időszak, amikor ugye a háborús válság miatt sokan elodázták a vásárlást, és ezért van most talán ez a nagy bázis hatás. A második témával, a hatással kapcsolatban érdekelne, hogy önök hogy látják, hogy ezek a határidők mostanra normalizálódtak, vagy a közeljövőben normalizálódni fognak?
Sajnos ezt nem tudom megítélni. Ebből a szempontból csak azt tapasztaljuk, hogy 20-22 nappal meghosszabbodott a szállítási idő. Egyébként van, amelyik gyár ennek a pluszköltségét át sem terheli a megrendelőkre. Ez ilyen 3-5%-os költségnövekedést okozta. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ebből az üzletágban ezt a helyzetet bőven tudják a szereplőt kezelni.
És akkor mi a helyzet a kiskereskedelem üzletágában? Itt viszont már határozottan jó számokat láthatunk.
16%-a bővült a kiskereskedelmi üzletágunk. Ez amellett egy nagy dolog, hogy a hazai piac az első negyedévben 7%-a bővült, és még a szervizorák száma is 6%-ot növekedett. A múlt évi hazai eladások visszaesését követően azt tapasztaltuk, hogy az első negyedében gyakorlatilag felpattant a piac. A legfontosabb üzenet, hogy az eddigi kereseti piacot felváltotta a kínálati piac, megjelentek a kedvezmények, jóval olcsóbbak lettek a finanszírozások, szóval azt gondolom, hogy egy nagyértékű beruházásnál vagy vásárlásnál azért a finanszírozásnak nagyon nagy a jelentősége, ugyanúgy, mint az ingatlanoknál. Ugye a múlt esetében azt hiszem, hogy 23%-os finanszírozás is volt, tehát ilyen 20% fölött voltak a finanszírozások, és most már ilyen 10% alatti finanszírozásokkal azt mondom, könnyebben belevágnak egy flotta cserébe, vagy egy új autó vásárlásába.
Ami itt még különösen érdekes, az a gépjármű kölcsönzésnek a szegmense. Itt ugye volt a tavalyi évben, ha jól tudom, egy fontos akvizíciójuk. Ez most hogyan áll? Mármint nem az akvizíció, hanem a gépjármű kölcsönzés.
Múlt évben akviráltuk a Vigo autómegosztót, ez nagyon fontos lépés volt a mobilitási szolgáltatásaink kibővítésében. Ennek köszönhetően nőtt 3%-kal a flotta méretünk, egyébként az események, a bérleti események száma is jelentősen javult. Ugye ez az akvizíció miatt következett be, ugye 92 ezer bérleti esemény volt az első negyed évben, és emellett volt egy szezonális hatás is. A rendtekár üzletágunk az első negyed évben általában a szezonális hatások miatt gyengében szokott szerepelni, itt 11%-os csökkenés mutatkozott. Mindenesetre az autó megosztóval jóval szélesebb skálán tudjuk a kedves ügyfelénket kiszolgálni.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy fölfelé ívelő üzletág?
Naturáljákat tekintetben mindenféleképpen, és azt gondolom, hogy az autó megosztás is meg fogja a városi mobilitásban találni a helyét.
És akkor mindezt figyelembe véve, mit vár az év hátra levő részétől? Ez a bázis hatás, ez majd kiegyenesedik, úgy lehet rá számítani, és egy felfelé ívelő trend lesz majd megfigyelhető az értékesítésben, vagy azért nem ennyire egyértelmű a kép?
Mi nagyon optimisták vagyunk. A alacsony finanszírozási környezet, a kínálati piac, a megjelenő kedvezmények mind abban az irányban mutatnak. A privát véleményem szerint 10%-kal fog bővülni a hazai piac ebben az évben.
Az Autovallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatóját, Székely Gábort, Molnár Gábor kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Visszafordíthatatlan hallásromlással fenyegetik a gyerekeket a különböző szabadidős gyerekrendezvények, koncertek, mozik, színházak, illetve a nagy hangerejű zene rendszeres hallgatása az egyéni zenelejátszókon. A WHO előrejelzése szerint 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb, a társadalmakra a legnagyobb terhet rakó fogyatékosság a világon. Az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájával és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülettel együttműködve a Hallás Világnapján sajtótájékoztatóval egybekötött szimpóziumot tartott a gyerekek hallásvédelméről, hallásneveléséről. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet erre a világszintű problémára, illetve arra, hogy ezek a zenés rendezvények törvényileg szabályos hatóvá váljanak, mivel jelenleg a gyerekek hallásvédelmét Magyarországon semmilyen szabályozás nem biztosítja. Lakatos László összeállítását hallják.
A zajártalom okozta halláskárosodás, ami aztán egy életen át kíséri az embert, sem gyógyszerrel, sem műtéti úton nem gyógyítható. Legfeljebb részlegesen kompenzálható hallókészülék segítségével. A hallószerv károsodásán kívül a zaj biopszichológiai negatív hatásai is ismertek, ahogy a test számos funkcióját is befolyásolhatják, így például a keringést vagy az emésztést érintő megbetegedésekben is szerepük lehet. Ezentúl a halláskárosodás a demencia kialakulását is felgyorsíthatja, mondta el a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatója. Tamás László professzort először arról kérdeztem, hogy a magyar lakosság hány százaléka szenved valamilyen szintű halláskárosodásban.
Azért ez egy korfüggő dolog, tehát az idősebb korosztályban egy nagyon jelentős arányban látjuk a nagyot hallást, és azért a krónikus nagyot hallás fokozatosan alakul ki. Itt ugye elhangzott, hogy már születéstől kezdve minden bántalmat fölvesz a belső fül, azok a receptorok, sörsejtek elkezdenek pusztulni, hogyha már óvodás vagy iskolás korba üvöltetnek a gyerekek fülébe valamit. Ezért próbálunk arra is figyelni, hogy a tévé, mozi, ne legyen hangos, a telefonokat lekorlátozni, hogyha felhallgatóval a gyerekek fülébe ez bekerül, hiszen azok aztán összeadódnak, és 40 fölött elkezdődik a hallásromlás. Először csak a magas hangok területén, hiszen frekvenciánként ez változhat, és akkor még a beszédhangot jól érti a beteg, de már ha véletlenül csinálunk egy hallásvizsgát, jól látjuk, hogy a 40-es korosztály fölött bizony 4-6-8 ezer hercen már nagyon esik a hallás, a szenzorneurális hallás, és hogyha a beszédfrekvenciákon is ez megindul, akkor először azt veszi ezt az ember, hogy társaságban, étteremben, zajban nem hallja a beszédet, nem érti. Később aztán meg egy masszív hallásomlás jön, ez inkább már 60-70 éves kor felette a beszédértésnél nagyon hamar kijöhet. Igazából az idős lakosságnak szinte 100%-a érintett valamilyen fokban hallásomlásban. Ami hiányzik Magyarországon az az, hogy bizonyos szintek be legyenek szabályozva az akár koncert hangerőben, akár a gyerekrendezvényeken a hangerőben, hát most leginkább erre fókuszál a törvény, és hát nagyon fontos lenne a mozihálózatokba is megszabni a maximális hangerőt, hiszen hát bárki bel a moziba olyan hanghatások vannak, amiben az sok káros hang is van. Ezeket le kellene szabályozni mindenképpen. Nem az élményt akarjuk elvenni, hanem a káros élményt akarjuk elvenni. Még azt is meg kell, hogy említsem, hogy szerintem mindenkinek feltűnik, hogy a tévében is bizonyos hangerőn kényelmesen megy egy műsor, megszakítják egy rekláma, hirtelen sokkal hangosabb. Ez legalább van helytelen, és nagyon szeretnénk, ha ez is beszabályozódna, ahogy nagyon sok más országban.
Tamás László professzort, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának igazgatóját hallották. A szabadidő zajártalom csökkentését célzó magyarországi törvényi szabályozás ötletét évekkel ezelőtt felvető Haki Tamás fülorgégész professzort arról kérdeztem, mikor döntötte el, hogy beleáll az ügybe.
Amikor a kis unokám balettrendezvényén a Marcibányi téri művelődési házban olyan hangerő volt, hogy nem csak az én kis unokám, más pici gyerekek is sírva fakadtak, akkor hátra szaladtam a technikushoz, és kérve könyörögtem, hogy vegye le a hangerőt. Nem, így szoktuk, ez volt a válasz. És ez megismétlődött ugyanott, de nem voltak hajlandók, és nem vettek róla tudomást, hogy az emberek ilyen igénye lehet, és hogy a zenének nem kell tolakodnia egy táncrendezvényen. A hangtechnikusok azt hiszik, hogy róluk szól a dolog. Nos, hát ez volt a kiinduló pont, elég emocionális pillanat volt, és amúgy se szerettem a zajt, és ugye a szakmámnál fogva állandóan foglalkozom gyermekek hallássérülésével. Úgyhogy Edvi Pétert kértem meg, a gyermekmentő szolgálat elnökét, hogy tegyünk valamit, és ő rögtön mögé állt, és így azután a Tudományos Akadémia Akusztikai Bizottságának a tagjai is nagy örömmel mellé álltak a gondolatnak, és akkor neki kezdtünk. És két év alatt, 2016-ban már ez egy kidolgozott projekt volt, amit azután az EMMI segítségével fejeztünk be.
Mekkora probléma egyébként ez a halláskárosodás?
Hát ugye a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Hivatal kimutatásait kell csak ismételgessük, ami ugye évekkel ezelőtt már avval ijesztegettek minket, hogy több mint 1 milliárd fiatal hallása van veszélyben. És az újabb kimutatások ugyanezt mondják. Mert ez egy népbetegségé válik a halláscsökkenés. Van, aki örül neki, a hallókészülék gyártók.
És egyébként a gyermekpáciensek körében is megnőtt a halláskárosodottak aránya, vagy ez inkább egy olyan probléma, ami majd az évek során válik akuttá?
Már a 80-as években megjelentek olyan tanulmányok, amelyek rávilágítottak arra, hogy az egymást követő gyermekkorosztályok egyre rosszabbul hallanak. És ezt mi is tapasztaljuk a gyakorlatban. Persze egy fülorgégészhez, gyermekaudiológushoz számos olyan gyerek jut el, akik megfázás vagy veleszületett rendellenesség miatt hallanak rosszul, de ezektől független ez a fajta halláscsökkenés, amelyet a zaj okoz.
Ezek szerint a szerzett halláskárosodások aránya nőtt meg jelentősen az utóbbi évtizedekben?
Így van, a szerzett halláskárosodások fokozódtak, és még valamit meg kell jegyezni, hogy a veleszületett halláskárosodásnak sem tesz jót a zaj. Sőt, nagyon is rosszat tesz, aki egy olyan hallószervvel született, ami amúgy is érzékeny, vagy amúgy is károsult, őnekik még inkább kell vigyázniuk a zajártalomra.
Mit vár ön személyesen ettől a szabályozástól? Lehet-e pusztán szabályozással rendet tenni ebben a dologban?
A szabályozás, ha egyszer végre megtörténik, arra lesz jó, hogy a társadalom tudatosságát változtatja meg a zajjal kapcsolatosan. Nem azt várjuk, hogy a felnőtt társadalom másképp gondolkozzon, de hogyha a gyerekeknél el tudjuk kezdeni, a gyerekek által a szülők, nevelők is jobban odafigyelnek, és később ez a gyermekkorosztály, amikor fiatal felnőtté válik, majd nem fogja kitenni a saját gyermekeit a zajártalomnak.
Haki Tamás fülorgégész professzor után a Semmelweis Egyetem docensét, a klinika audiológiai szakrendelésének vezetőjét, a törvénytervezet megalapozásához végzett kutatás egyik résztvevőjét, a kutatás tapasztalatairól kérdeztem. Gáborján Anita fülorgégész szakorvost hallják.
De egyrészt azt tapasztaltuk, hogy bár tudjuk, hogy a zaj károsítja a füled, de azért amikor az ember ilyen közvetlenül, akár a saját gyerekét is elvíve, meg ismerősöket, és pici gyerekeket megmérjük, és ott látjuk objektív méréssel, hogy a rendezvény után egy halláskárosodást mérünk, hogy a belső fülben nem ugyanúgy működnek az érzékelő sejtek, mint előtte működtek, akkor azért az elég döbbenetes és egészen személyes megélhetésű érzékelés. A másik pedig, amikor megkérdezzük a gyerekeket egy kérdőivel, amit pszichológusokkal dolgoztunk ki, hogy ezt milyennek érzékelték, akkor az ő nekik szóló rendezvényre miért mondja sok gyerek azt, hogy neki ez túl hangos és zavaró, és némelyek befogják a fülüket és kiszaladnak. Hát akkor el kell gondolkoznunk, hogy itt most biztos, hogy kellően jó hangerőket használunk a gyerekeknek.
Ez elég félelmetesen hangzik, hogy már egy akár másfél órás rendezvényt követően is mérhető halláskárosodást szenvednek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy ez már helyrehozhatatlan halláskárosodás, vagy ez a több alkalommal nagyon piciket, szinte észrevehetetlenül romló hallás, ami aztán majd később felnőtt korba okoz problémát.
Igen, ez először még, amikor csak egy ilyen egy alkalom, és utána megmérjük, és rosszabb, az még rendeződik általában. Itt van egy nagy egyéni érzékenység, hogy remélhetőleg azért minden kinek rendeződik, de hogyha ez sokszor ugyanilyen hatások előfordulnak, akkor az már maradandóan tönkreteszi a hallórendszert.
És egyébként ez korosztály függő, hogy melyik gyereknek mi az, ami igazán ajánlott, tehát mondjuk ezt érdemes szülőként végig gondolni, hogy hány éves korban hova viszem a gyereket.
Az érzékenységben van különbség, és ezért tettünk különbséget a javaslatban is, korosztályokat határoztunk meg, és korosztályonként húztuk meg ezeket a határértékeket, és az időfaktorokat, hogy mennyi idő javasol abban a hangkörnyezetben még biztonságosan eltölthető időfaktorként. De hát azt mindenki tapasztalja, meg tudjuk, hogy akár fiatal felnőtt, akár felnőttként elmegyünk egy rendezvényre. Utána mindenki hangosabban beszél a másikkal, mindenki érzékeli, hogy rosszabbul hal, és az másnapra jó eséllyel rendeződik. És mindig van olyan rendezvény, olyan koncert, vagy olyan fesztivál, ami után azért sok olyan felnőttet mérünk, vagy fiatal felnőttet, akinek elromlott a hallása, és egy maradandó halláskárosodás keletkezett. Tehát az, hogy most az pont én vagyok, vagy egy másik társam, akivel ott voltam, ezt nem tudjuk előre megjósolni. De azt tudjuk, hogy károsodások bekövetkeznek, lehet, hogy nekem ez most még visszaáll, meg tolerálható, de egy idő után halmozottan már biztos, hogy egy maradandó károsodásban fog megnyilvánulni.
Most lesz egy törvény, ahol remélhetőleg elég jól körülhatárolt lesz, hogy bizonyos rendezvényeken mit javasolnak. Na de a gyerekek, a fiatalok naphosszat hallgatnak zenét, mondhatjuk, hogy kontrollálatlan körülmények között, a fülükbe dugva, ráadásul közvetlenül a hallójáratban szól az a zene. Mit lehet javasolni, mit lehet mondani, miért érdemes szólni a gyereknek, hogy egy kicsit vegyen vissza?
Az első lépés, amire felhívnánk a figyelmet, és az egész indulása az egy ilyen tájékoztató jellegű kiindulás és a törvényjavaslatunk, az elsősorban, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Tehát, hogy mindenki tudjon arról, hogy ez egy probléma, hogy ez egy károsodás előidézhet a hangos hang. Mert hogy nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy szülők teljesen gyanútlanul viszik el a gyermeküket akár egy fesztiválra, hogy az nekik jó, akkor a gyermeknek is jó, és nem gondolnak arra, hogy ez a hallást károsíthatja. Tehát az első lépés az, hogy ezzel egyáltalán tisztában legyünk.
Gáborján Anitát, a Semmelweis Egyetem docensét, fülorgégész szakorvost hallották. A Nemzetközi Gyermekmentő alapítóelnöke arról beszélt, hogy miért támogatta a törvénytervezet elkészítését. Edvi Pétert hallják.
Teljesen egyértelmű, hogy látjuk, hogy egyre több halláskárosodott gyerek és felnőtt is van, és azt gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, vizsgáljuk meg, ezen túl vagyunk, és azt látjuk, hogy ez a betegség, ez bizony egyre jobban terjed. Nem olyan régen jött ki a WHO-nak az előrejelzése, akik azt mondják, hogy 6-8 év múlva az egész világra vetítve, tehát a 8 milliárd emberre, körülbelül 8% lesz az, akik halláskárosodottak lesznek, hogyha ez így megy tovább. Ez Magyarországon 6-8 év múlva 800 000 embert jelent. Hát ezt meg kell akadályozni, és lehetőleg arról kell gondoskodni, hogy ne 800 000 ember legyen, hanem mondjuk csak 300 000 ember, ami pedig tudatosságnöveléssel, szabályozással valószínűleg meg lehet oldani, hiszen azt is látjuk, hogy a munkavédelemnél nagyon sokat segített, amikor a törvények kijöttek, és hirtelen ma már nem úgy törik a követ az utcán, vagy egy hangos gyárban nem úgy dolgoznak, hogy ki vannak téve a zajnak, hanem mindenkinek van fülese, és így sokkal kevesebb zajt kap, mint hogyha csak simán ott állna.
Ugye most már kész van egy verzió, amit be is nyújtottak. Hogy látja, mekkora esélye van ennek, hogy ez hamarosan valamilyen szabályozásban meg is jelenik?
Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen meg fog jelenni. Az, hogy milyen gyorsan fog megjelenni, tehát hogy mondjuk még az idén, vagy esetleg csak jövőre, nagyon sok múlik azon, hogy például a sajtó mennyire segíti a munkánkat. Tehát, hogyha tematizálva van ez a probléma, akkor valószínűleg sokkal hamarabb megjelenik, hogyha szépen csendbe fogunk dolgozni, ami ebből a szempontból nem jó, pedig általában úgy szeretünk dolgozni, akkor meg valószínűleg csak jövőre jön ki ez a törvény. Arról meg vagyok győződve, hogy ezt a parlament igenis el fogja fogadni, de előtte még a kormánynak is el kell fogadni.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány alapító elnökét hallották.
Lakatos László összeállítását hallották az MTA akusztikai osztályközi állandó bizottsága, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fej-nyaksebészeti klinikája, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület közös szimpóziumáról. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket!